Köszönjük, drága Szent Szellem, a szeretet ölelésedet, amivel körülveszel bennünket, és a szent tüzedet, amely árad, és végzi a tisztító munkát. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te vagy a szőlőtő, és mi hozzád kapcsolódunk, és az életet a szőlőtőből tőled vesszük, és hálakat adunk, Atyám, hogy Te vagy a szőlőmunkás. Kérjük, Atyám, vedd elő a metszőolót, és vágd le azokat a hajtásainkat, amelyek nem teremnek gyümölcsöt. És tisztíts meg bennünket, Atyám, hogy gyümölcstermők legyünk, bőségesen teremjünk a királyság számára. Dicsérünk és magasztalunk téged, Atyám. Köszönjük a menny minden erőforrását, a megváltás csomagot, a kegyelmedet, a dicsőségedet és a krisztusi győzelmet, amit a rendelkezésünkre bocsátottál. Hálákat adunk, Atyám, hogy a Te csodálatos jelenléted a mai nap is velünk van, és a Te szereteted soha el nem múló. Köszönjük, hogy megismerhettünk Téged, megismerhettük a Te végtelen szeretetedet, ami a szívünkbe plantálódott, és ezt mi működtetjük, kiárasztjuk a körülöttünk levő emberek felé. Mert a világ így fogja megismerni, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Hálákat adunk, Atyám, a győzelemért, amire elhívtál bennünket. Köszönjük, hogy az ellenséget a talpunk alá helyezted, és mi ott is tartjuk, és kihirdetjük, hogy a mennyei Atyánk nagy gyorsasággal megrontja a sátánt a talpunk alatt. És hálákat adunk, Atyám, hogy a Te szereteted, amely betölt bennünket, kiszorítja belőlünk a félelmet és a sötétségnek minden csiráját a Jézus nevében. Felöltjük az Úr Jézus Krisztust a maga tökéletességében, a szellemünkre, lelkünkre, testünkre, és megtagadjuk a hústest cselekedeteit a Jézus nevében. És kihirdetjük, hogy mi szellem szerint járunk, és a test cselekedeteit végre nem hajtjuk. Hálakat adunk, Atyám, hogy a Te áldottaid vagyunk, és megáldjuk mindazokat, akik a szívünk tábláján vannak. A Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntünk és ülelünk benneteket. Haladunk tovább az úrvacsora sorozatunkban. A 11. rész következik a test egyesítő ereje címmel. Az első pont a kenyér megtörése. Az ős egyház megkülönböztette az Úr testét. Kétféle jézusi testről beszélünk. Jézus fizikai testéről, és a szellemi testről, ami a globális egyház. Az ősegyház megértette Jézus hatalmas áldozatát, hogy ő feláldozta a testét, az életét a kereszten, és erről naponta megemlékeztek az úrvacsora során. Második pedig megbecsülték és értékelték Krisztus testét, amelyet az újjászületett hívők összessége alkot. Ezt a Biblia nevezi gyülekezeti testnek, Krisztus testének, eklézsiának, globális egyháznak, de mind ugyanaz. Az Úr teste nem szűnt meg a kereszttel. Az ő földön élő titokzatos szellemi teste épp olyan fontos. Egy más fordítás szerint olvassuk el az 1 Korintus 10-ben a 16-os 17-es verset.
Az áldás kelyhe, amit megáldunk, avagy nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amit megtörünk, vajon nem a Krisztus testével való közösségünk? Egy a kenyér, és egy test vagyunk sokan, akik mindnyájan az egy kenyérből részesedünk.
Amen. Az ősegyház felismerte, hogy a kenyér megtörése természet feletti erőt adott nekik, Krisztus testének az egyben tartásához. Az úrvacsora megtartása által vált valósággá az Isten minden gyermekét összekötő isteni szeretet. Nem csak természetes emberi szeretettel szerették egymást, hanem működött közöttük az agapé, más néven isteni fajta szeretet, egységet formáló ereje. A Szent Szellem épp úgy megnyilvánult, mint pünköstkor. Olyan nagy volt az agapé egy ilyen kiáradásban, hogy a tanítványok elkezdték szétosztani mindazt, amiük volt, és így senkinek nem volt hiánya semmiben. Természetes szinten, ami összetörik, az tönkre megy. Kidobjuk. De a szellemi világban ez fordítva működik. A kenyér megtörése épp az ellenkező hatást váltotta ki. A fizikai szinten összetört test, jelképesen a kenyér, a szellemi világban egységet eredményezett. Az egymástól elválasztott tagok nem eltávolodtak egymástól, hanem egymáshoz kapcsolódtak, és létrejött a szellemi test, Krisztus teste, a globális egyház. Tehát azt kell meglátni ebben, hogy amikor a kenyeret, vagy a pászkát megtörjük, akkor abból nem egy roncs lesz, nem eldobni való, hanem ez a megtörés egy egységet eredményez. Egy szellemi alapelv az, hogy szellemben ellenkezően kell mozdulnunk ahhoz a szellemhez képest, amit leszeretnénk győzni. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolult, de majd következő mondatokból kiderül. Róma 12.21.
Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le.
Tehát a gonosz ellen nem gonoszszal kell menni, hanem az ellentétes szellemiséggel, a jóval. Tehát ez az alapelv így szól. A szellemben ellenkezően kell mozdulnunk ahhoz a szellemhez képest, amit le akarunk győzni. Jézus példája nagyon kézenfekvő. Megsebesítettet, összezúzott a teste, és ez ellenkező hatást váltott ki a számunkra, mert meghozta a testünknek az épségét, a gyógyulását. Tehát ellenkező hatást váltott ki. Ezt kell látni bennem. Jézus halála által hozta létre bennünk az életet. Alázata legyőzte a büszkeséget, szeretete lefegyverezte a gyűlöletet. A kenyér megtörése Jézus megtört és átszegezett testének a jelképe. A kenyér megtörése felszabadítja azt a hatalmat, amely természetfeletti módon köti össze a gyülekezetéhez tartozó újjászületett tagokat. Amikor esszük a kenyeret, belekerülünk Jézus szellemi testébe. Innentől kezdve elkezdjük magunkhoz vonzani a test minden tagját, akiket Isten egyé kíván szerkeszteni. Tehát nem mi határozzuk meg, hogy kikkel legyünk közösségbe, hanem Isten rendeli el a kapcsukat. Amikor ezek az értékes tagok egymáshoz illeszkednek, akkor Krisztus teste élővé és működő képessé válik. Kolosse 2.19b.
A kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve növekedik az Isten szerint való növekedéssel.
Ez a Krisztus testéről szól, a globális egyházról. Mint amikor egy falat építenek téglából. Egymásra rakják a téglát, kötésbe helyezik, és az építmény elkészül. Sajnos Krisztus teste ma mindenütt szétszórt. Többnyire működésképtelen kapcsok jönnek létre, amelyek inkább ártanak, mint segítenek. Isten megszabta minden csontnak, hogy milyen izmok, inak, erek, idegek kapcsolódjanak hozzá. Az Úr pontosan tudja, hogy milyen szerveket kell összerakni ahhoz, hogy az emberi test tökéletesen tudjon működni. Ugyanez igaz Krisztus testének az összeszerkesztésére is. Korunk problémája az, hogy vannak, akik más kenet után loholnak, vagy más tanítását, illetve hagyományát követik. Ezzel akkor van probléma, ha ezek Isten rendelt kapcsán kívül esnek, mert azokban nincs ott az olaj, és nincs ott a lütető élet. Szolgálatok mennek tönkre, mert test szerint akarnak létrehozni egyesek kapcsokat, és test szerint próbálnak támogatásukat nyerni. De Isten királysága nem test szerint működik, hanem csak is szellem szerint. Róma 8.12.
Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk.
Amen. Az Úr már elrendelt minden feltételt, szolgálati kapcsot, pénzügyi forrást, ami ahhoz szükséges, hogy a szolgálók megfuthassák a pályájukat és betölthessék az elhívásukat. Amikor Anna Mendez eszi Jézus testét, akkor az Úrral való közösségben megprofétálja a tagoknak, az elemeknek, hogy Isten akarata szerint jöjjenek hozzá természetfeletti módon. Megparancsolja a szolgálatokhoz szükséges feltételeknek, személyeknek, anyagi forrásoknak, hogy valóságot öltsenek. Mert ő tudatában van annak, hogy Isten ezeket elrendelte. Parancsol Jézus nevében a számára kirendelt pénzügyi eszközöknek, hogy lépjenek vele kapcsolatba. Ezt mi korábban úgy szoktuk imádkozni, hogy pénz hozzám jössz a Jézus nevében. Szól a szentekben áradó isteni vérnek, hogy az elrendelt tagokat kösse egybe, egy működő és tökéletes testé. Ezután már nem kell segítséget várni, vagy segítséget kérni emberektől, vagy más szolgálatoktól. Galata 3.3.
Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?
Amen. Ez egy ütős ige. Tehát nem emberektől, nem más szolgálatoktól kell várni a segítséget. Egyedül Istenben kell maximálisan megbízni, hogy ő meg fogja cselekedni. Második pont, kapcsok a testben. A kenyér megtörése nem csak egy korszak szentjeit teszi egyé, hanem összeköt minket Krisztus testének azon tagjaival, akik előttünk éltek, és már átköltöztek a dicsőségbe. Mert Krisztus testének két nagy csoportja van. Azok, akik előre mentek, mennyben vannak újjászületettként, és azok, akik a Földön élnek újjászületettként. Mivel Isten királysága örök, így egy nagy és időtlen családnak vagyunk a tagjai. Krisztus testében vannak olyan kapcsok, amelyek örökkévalóak, amelyekből kenetet kaphatunk, amelyet elődeink hátra hagytak a számunkra. A tegnapi tanításban is Erzsébet említette, hogy Bill Graham átköltözött a dicsőségbe, és itt maradt a kenet, ami szétosztásra fog kerülni szolgálatukban. Mindnyájan a kenet valamilyen vonalához tartozunk, amely megszakadt egy csodálatos szent átalvásával, amit nekünk kellett volna átadnia. Könnyen meg lehet, hogy egy hatalmas kenetnek vagy az örököse, amit eddig még nem vettél igénybe. Amikor viszont eszed a kenyeret, azaz Jézus testét, akkor ez a kenet kapcsolódni fog hozzád. Te meg én talán egy olyan munkának vagyunk a láncszemei, amely az előttünk levő nemzedék során indult el, és a stafétát nekünk kell majd továbbadnunk. Ezt a staféta átadást látjuk Reinhard Bonnke és Daniel Kolenda esetében. Két történetet fogok most említeni. Az egyik az, amikor Istvánt megkövezték. Ő az első vértanú, és az apostolok cselekedetei 7. fejezete ezzel foglalkozik. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 7. fejezetében az 55-től 60-ig, és a 8-as fejezetben az 1a részt.
Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondta, ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltván pedig nagy fennszóval, füleiket bédugák, és egy akarattal reárohanának. És kiűzvén a városon kívül megkövezék, a tanúbizonyságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezető ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik, és ezt mondja vala, Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet. Térdre esvén pedig nagy felszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nékike bűnt, és ezt mondván elaluvék. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését.
Amen. Ez a javalta szó a görögben azt jelenti, hogy helyesel, jóvá hagy. Amikor Saul parancsot adott István megkövezésére, a mártír köntöse ott maradt. Mivel István imádkozott a kivégzőjét, és megbocsátott nekik, ahogy olvastuk az igében, nem csak a köntöse, hanem a kenete is ott maradt, és a félbeszakított küldetése is. István meggyilkolása megbélyegezte Sault. Amikor a damaszkuszi úton Saul Jézushoz tért, ő is részese lett Krisztus testének. Apostolok cselekedetei 9. fejezet, 3-tól 6-ig és a 15-ös.
És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzá őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondja valanéki, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt.
Amen. Amen. Két dologra kell itt felfigyelni. Amikor Jézus a damaszkuszi úton Sault meglátogatta, akkor nem azt kérdezte tőle, hogy miért üldözöd a keresztényeket, hanem azt kérdezte, hogy miért üldözöl engem. Tehát a mai napon is, akik a keresztényeket üldözik, valójában Jézust üldözik. A másik dolog pedig, amiről már korábban beszéltünk, Saul Jézust urának nevezi. Tehát ő itt újjászületett, mert urának nevezte. Amikor Saul újjászületett, akkor adósává lett Istvánnak, akit megölt. Ilyen módon István kenete és elhívása egyesült Páléval, aki tovább folytatta a megölt István szolgálatát. Következő történet Anna Mendez szolgálatában történt. Anna Mendez az Egyesült Államok azon területén él, ahol az első keresztények partra léptek, még az angol telepesek előtt. Ők a francia hugenották voltak, akik Európából menekültek az inkvizíció elől. A hugenottáknak nevezik a Franciaországban a reformátusokat. És 850 ezer református lehetett abban az időben, és ennek egyötöde, közel 160 ezer ember menekült az inkvizíció elől. Ez az inkvizíció előli kivándorlás az 1500-as években volt közepén. Amikor partot értek, az amerikai partokat elérték, a 132. Zsoltárral megszentelték a földet, és kihirdették, ezt a nemzetet Sionnak kell nevezni, és ez a föld Isten imádásának a helye lesz. Ebből a 132. Zsoltárból olvassuk el a 13-tól 16-ig.
Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette magának lakhelyül. Ez lesz nyugovó helyem örökre. Itt fogok lakozni, mert így kívánom. Elességgel megáldom gazdagon, szegényeit megelégítem kenyérrel. Papjait meg felruházom üdvösséggel, és vígan örvendeznek kegyeltjei.
Amen. Amen. Ezt követően a spanyolok katonákat küldtek utánuk, akik lemészárolták Isten népét, így a küldetésük félbeszakadt. 2004-ben Isten szólt Anna Mendezhez, hogy folytatni kell a hugenották félbeszakadt küldetését. Ezért elhozták Franciaországból a mártírok leszármazottjainak egy csoportját. És 440 év után hugenották újra zsoltárokat énekelve léptek az amerikai partokra. Spanyol leszármazottként Anna Mendez kért tőlük bocsánatot. Közösen vettek úrvacsorát, így adósaivá lettek a hugenotta mártíroknak. Isten erőteljes jelenléte szállt rájuk, amikor Krisztus örök testében a kenyér megtörése során egyé váltak a történelemmel. Bizonyosak abban, hogy az Egyesült Államok ismét az imádás nemzete lesz. Ugyanis az ördög nem tudja megsemmisíteni Isten akaratát. Még nem fejeződött be, ami elkezdődött a reformációban. Krisztus teste által ismét meg fog nyilvánulni Isten jelenléte, amely elkezdődött az Azusa utcában és számos más helyen. Vannak a Bibliában és az egyház történelemben olyan személyek, akikhez rendkívüli módon kötődünk. Ez abból adódik, hogy annak a szellemi testnek vagyunk a részei, amelyet például Dáviddal, Pállal, Jánossal vette kezdetét. Szellemi elődeink nem feltétlenül tartoznak a vérrokonaink közé. Például Benny Hinnen egyértelműen ott van Catherine Kuhlman köntöse, pedig ők személyesen nem is találkoztak. Isten összekapcsolta őket a mennyben, ami utat nyitott egy erőteljes szolgálatnak. Hasonló eseteket láthatunk, például Illés Elizeus kapcsolatában és szolgálatában, vagy pedig Reinhard Bonnke és Daniel Kolenda szolgálatában, hogy továbbadják a stafétát. Isten azt szeretné, hogy megkapjuk a Krisztus testéből származó szent és áldott örökséget, amely nemzeteken ível át. A kenyér megtörése nem csak a történelemmel köt össze minket, nem csak a múlttal, hanem a jövővel is, hogy vonzóvá tegye az új hívők számára Krisztus testét. Amikor esszük Jézus testét, akkor be kell hívni Krisztus testébe az új tagokat. Apostolok cselekedetei második fejezet, 46-47.
És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Isten és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
Amen. Amen. Harmadik pont, a szentély építése. A kenyér megtörése építi bennünk az Úr szentélyét. Jézus az első szülött. Ő született újjá először, utána mi? Jézus volt az első élő szentély, akiben ott lakott Isten egész teljessége. Teste volt a sátor, amelyben lakozást vett az Atya és a Szent Szellem. Isten érdekelt abban, hogy ez a szentély Krisztus teste által felépüljön a földön. De ez a lakozás nem történik meg automatikusan. Amikor valaki újjászületik, Isten fiának neveztetik. 1 János 3.1.
Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.
Amen. Amen. Amikor újjászületik egy ember, akkor a Szent Dinasztia tagja lesz. Ez az a cím, vagy családi kapcsolat, amit Isten ajándékba ad minden hívőnek, aki elkezdi vele járni az útját. Tehát Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk. Aki nincs újjászületve, az Isten teremtménye. És nem tudja azt mondani, hogy mennyei atyám. Ő csak azt tudja mondani, hogy Isten. Mi azt tudjuk mondani, hogy mennyei apuci. Isten bennünk lakozása attól függ, hogy mit kezdünk a kezünkbe adott kincsel. Tehát megvan az alapkövünk, de Isten egy befejezett épületet akar látni bennünk. János evangélium, 14. fejezet.
Azon a napon megtudjátok majd ti, hogy én az én atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Felele Jézus, és mondanéki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és benne lakozást veszünk.
Amen. Isten lakóhelye nem alapozódik meg addig, amíg nem bizonyulunk hűségesnek abban, hogy megtartjuk Isten szavát. Isten arra hívott el minket, hogy élő temploma legyünk itt a földön. De Isten szellemi temploma romokban hever sok hívő életében. Isten a népe szenvedését egy hasonlatban mutatta meg Aggeusnak. Más fordítás szerint olvassuk az Aggeus 1-ből, 4-től 6-ig és a 9-es vers.
Most van itt az ideje annak, hogy megépítsétek emeletes házaitokat, miközben a ház romokban hever? Ezt mondja hát a seregek ura. Gondoljátok meg jól a ti útjaitokat. Sokat vetettetek, keveset takartok, esztek, de meg nem elégettek. Isztok ugyan, de szomjasak maradtok. Öltözködtök, de meg nem melegedtek. A napszámos lyukas zsebbe teszi bérét. Sokat kerestetek, keveset találtatok. Haza is hordtátok, de én ráfújtam, és semmivé lett. Vajon miért? Azt mondja a seregek ura, az én házamért, amely íme romokban hever, ti pedig mindnyájan siettek a magatok házába.
Amen.
Amen.
Ez a profécia akkor a fizikai házakra vonatkozott. Isten házára és az emberek lakásaira. De ma ez vonatkozik a szellemi házakra is. Minden újjászületett hívő fizikai és szellemi ház is egyúttal. Sajnos a hívők többsége a fizikai szükség betöltésére törekszik. Az imák milliói úgy hangzanak, hogy add meg nekem, Uram, tedd meg nekem, Uram, gondoskodj rólam, Uram. Sokan levették a tekintetüket Jézusról, és csak magukat szolgálják. Amíg a külső ház ékesítgetésével foglalkoznak, addig a bensőjük, ami Isten lakóhelye, az romokban hever. A Szent Szellemmel való bensőséges közösség semmi mással nem pótolható. Az ő megismerése személyes tapasztalat, ami mindenkinél másképpen működik, másképpen nyilvánul meg. Ez ad nekünk szilárd alapot arra, hogy meg ne rendüljünk. János Evangélium 17.3.
Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.
Amen. Amen. A kenyér megtörése bevisz minket az ő megismerésének ebbe a tapasztalatába, ahol a szellemi szemünk és a szellemi fülünk megnyílik arra, hogy lássuk és hallhassuk őt. Hasonló eset történt az Emmauszi úton, amikor Jézus a tanítványokkal ment, és nem ismerték fel. De amikor leültek, és megtörte a kenyeret, akkor megnyílott a szemük. Lukács evangélium, 24. fejezet, 30-31-es vers.
És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nékik adta. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük.
Amen. Amen. Isten megadta a kulcsot Aggeusnak, hogyan építsük fel a házat, hogy Isten lakozást vegyen benne. Aggeus 1.8.
Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek-e házat, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítessem, azt mondja az Úr.
Amen. A fa Jézus emberi természetének, Krisztus testének a jelképe. Ez a fa nem a völgyekben található, sem nem az emberi programokban, elméletekben, amelyek Jézus nélküliek. Ez a fa a magasból való, ami csak Isten szent hegyén található. Ez az a hely, ahol az életfája kiterjeszti gyökereit, hogy egybefonódjon Isten szent hegyével. Menjetek a hegyre és hordjatok fát, azt jelenti, hogy szellemben felemelkedünk és esszük Jézus testét. Mindent oda viszünk, ami a fát, Krisztus testét jelképezi, és felépítjük az Úr templomát a belső emberben. Valahányszor táplálkozunk belőle, építjük magunkban a hajlékot, és így ő kiformálódik bennünk. A Szent Sátor a pusztában, az Ószövetségben előképe volt mindannak, amit Jézus jelentett testben megjelenve. Isten dicsősége el volt rejtve Jézusban, a tisztaságot biztosító vér takarójával és alázatos megjelenésével. A tűzoszlop Isten látható jelenléte volt a földön, amely rászállt a sátorra. Ez fog megtörténni mindazokkal, akik tisztaságban és alázatban élnek, betöltve Jézus vérével, és felépülnek Isten igazi templomába. Amen.
Amen.
Már nem túl sok van vissza ebből a sorozatból. Kezünket tesszük, atyám, a hittel hozott kelmékre, szövetekre, kiálasztjuk Isten dicsőségét, a feltámadás erejét, az emésztő tüzet. Áradj Jézus nevében! És hiszük, atyám, hogy ezekben a szövetekben Isten ereje raktározódott, és amikor eljut az otthonukba, a beteg testekhez érve, a kenet kiárad, és meghozza a szabadulást, áttörést, gyógyulást a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, atyám, a te jelenlétedet, köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét, és kihirdetjük, hogy te minden átoktól megváltottál bennünket, szabadá tettél minden tünettől a Jézus nevében, és a megváltás tükrében mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk, mert ez semmi nem tudja megváltoztatni. A Jézus nevében. Amen. Van néhány apróság. Azt vettem az Úrtól, hogy naptárba beírni azokat a napokat, amikor gyülekezet van, tehát a hétfői napokat, vagy van valami, jön egy evangélista, mert ez egy szellemi kihirdetés. Igaz, hogy fizikailag jelöljük be, vagy karikázzuk be ezt a napot, de ez egy szellemi kihirdetés, ami azt jelenti, hogy stip és stop, ez a nap az enyém. A tegnapi tanítás nagyon ütős, és Erzsébet is szellemben megszimatolta, hogy viszályban Krisztus testében jöttek a viszálykodó megnyilvánulások. Irigység, féltékenység, neki 6 lova van, nekem meg egy se. Ezek testi megnyilvánulások. A 1 Korintus 10:10 a zúgolódásról ír, hogy a pusztában a vándorló nép a zúgolódás miatt elveszett. Ez a testiségre utal. Mert a testi keresztény zúgolódik. És nagyon régen hallottam még Pesten, hogy a bukásnak van előjele, a felfúrkodás és a kevésség. Ez pedig a példabeszédek 16-18-ban található meg. És annak idején előjárunk ezt úgy adta át, hogy vannak olyan szentek, vagy önjelölt szolgálók, jönnek be, és azt mondják, hogy hát itt nem tisztelnek engem, itt nem ismerik el az én nagy kenetemet. Ennek az illata nem jó. Erről beszél a példabeszédek 16-18. Jön a tavasz. Hiszük, hogy január-február itt a nyár, meccés ideje. Az Úr elvezetett ma a János 15-höz. Az első 2 vers, amit bele is foglaltam a bevezető imába, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, az atyám a szőlőműves, és lemetszi a nem termő ágakat, mert arra nincs szükség. Elhúzza az erőt a termő részektől. Úgyhogy nekünk meg kell kérnünk az atyát, hogy metszegesse le azokat a nem gyümölcsöző ágokat, amelyeket esetleg nem veszünk észre. Ja, még egy gondolat. Bárki áll a pulpitus mögött, megilleti a tisztelet. Isten elvárja a tiszteletet. Úgyhogy a tegnapi tanítást nagyon érdemes megszívelni. Ez is benne van, hogy például az irítség, a féltékenység, a sértődöttség nem fér meg a szeretettel. Ezek nem tudnak együtt járni. Vagy az egyik, vagy a másik. El kell dönteni minden embernek, minden kereszténynek, hogy melyiknek ott helyet. Mivel tölti fel a környezetét, otthonát. És egy nagyon érdekes dolog, hogy oda kell figyelnünk, hogy milyen atmoszféra, milyen szellemiség vesz körül bennünket. És ezt mi tudjuk szabályozni? Például a heavy metal zene. ami nagyon kemény és durva, tudományosan be van bizonyítva, hogy mennyire káros. Vannak a termeszek. Ez egy olyan hangyafajta, ami ha bekerül a lakásba, megeszi a bútort, a gerendát és mindent. Na most, hogyha ezeknek a termeszeknek heavy metal zenét játszanak, kétszer olyan gyorsan pusztítják el a fa dolgokat. Ezzel bizonyítják azt, hogy a heavy metal zene milyen káros. Erzsébet beszélt Heidi Bakerről. Benne lesz a Ságvári újságban is egy rövid kis információ. Tehát Istennek egy nagy szolgálója. Swigglesworth-nél 14 vagy 16 ember támadt fel. Az ő szolgálatában több mint 100. És nagy területeken mozog. Aztán beszélt a Billy Grahamről, hogy hazaköltözött. Két videót találtam. Az 1977-es az első. Arról van egy 5-6 perces videó, még fekete-fehérben, ugye átmentették a filmről. Azt megnéztem. Aztán van egy több mint egy órás, az pedig a 89-es népstadionos felvétel. Abba csak bele-bele néztem, de a kenet még mindig ott van rajta. A gyógyítások ajándékai Billy Grahamnél nem működtek. De hatalmasan evangelizált. 320 millió embert tételeznek fel, hogy ennyien vettek részt az alkalmain. És nagy ismeretsége volt a politikai körökben is. Köszönjük az Úrnak a mai alkalmat.
Örvendezzünk az Úrban!